Áldás békességet kívánok így is minden kedves testvéremnek. Örülök annak, hogy együtt lehetünk az evangelizációs sorozatunk első alkalmán. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt közöttünk szolgálatkerülőnket, Somogyi László Nati szeretvúrat, és kívánom, és gondolom, hogy várjuk és kívánjuk mindnyájan, hogy Isten áldása legyen valóban ezen a mai és mindegyik esténken.
Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és kérem, hogy kívánságos szinten legyenek itt, és legyünk mindnyájan itt Isten szín előtt. Meg is kezdjük akkor a ma estén. Köszönöm. A kezdő énekünk a 299. ének lesz. A 299. éneket keressük meg az énekeskönyvünkből, és énekeljük el mind az 5 versét. Jézus hív, bár zúgmorajlik, életünk vad tengere. Szeretett testvérek, mielőtt megkezdenénk az evangelizációs esténket, egy éneket szeretném, ha megismernénk, illetve megismernétek, aki még nem ismeri. A kapott kis cédulákat kérem, hogy vegyétek elő, és ezt a kedves régi, nekem annak idején nagyon kedves énekemet hadd próbáljam most továbbadni, és próbáljuk meg együtt elénekelni majd. Megpróbálom először elénekelni én magam. Az első versét fogjuk most csak énekelni. Először figyeljétek meg. aki esetleg tudja, az rúdolhatja vele. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked a te pásztori szeretetedért, amellyel mindig keresed a te nyájadnak a tagjait, mert sokszor valóban keresned kell minket. Olyan messzire tudunk távolodni tőled, olyan kétségbe esett és reménytelen tud lenni a mi szívünk, ha messze vagyunk tőled, de köszönjük, hogy hisszük, hogy te mindig odajössz, ahol várnak rád, akik szeretnének a te közeledben lenni, és akik szeretnék meghallani a te szavadat. Kérjük, hogy áld meg ezt az estét is, amikor a te ígédre figyelünk, te tanításodat szeretnénk hallgatni most nyitott szívvel, segíts arra, hogy megértsük, mit akarsz üzenni nekünk, és add, hogy a te szent lelked elvégezhesse azt a munkát a szívünkben, amire mindegyikünknek külön-külön olyan nagy szüksége van. Kérünk hát, légy itt közöttünk, és te magad szólj hozzánk, és te magad ragad meg a mi szívünket nagy kegyelmedből. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjéből, ezen az estén a Lukács evangéliumából olvasom az igét. A Lukács evangélium a 14. fejezetének a 15-től a 20-ig, illetve a 21. vers első feléig terjedő szakaszát. Jézusnak egy példázatáról van szó itt ebben az igében. Tehát Lukács 14. 15-től. Mikor pedig ezt, tudjuk, amit Jézus mondott, az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig menteketőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. Kedves testvérek, ennek az evangelizációs sorozatnak, amit mától péntekig hallhatunk, azt a címet adtam, hogy ki a boldog ember. És mindjárt elmondom azt is, hogy miért pont ez ragadott meg ebből a történetből, aminek a nagy részét most felolvastam előttetek. De magát a tényt is érdemes végig gondolni, hogy tudnilik tényleg boldogok szeretnénk lenni. Hát persze, hogy azok szeretnénk lenni. Én nem hiszem, hogy van közöttünk olyan, aki ne így gondolná. Régi sláger is eszembe jutott, ugye, hogy minden ember boldog akar lenni. Az idősebbek emlékeznek is rá biztos. És ez így is van, tényleg boldog akar lenni az ember, csak egy nagy baj van, hogy nem tud boldog lenni az ember. Legalábbis igazán. Én azt tapasztaltam, és úgy látom, és azt hiszem sokan egyetértenek velem, hogy ez a boldogság keresés ott van ugyan minden emberben, de valahogy elhibázott módon csináljuk mi ezt. És éppen ezért nem tud igazán boldog lenni az ember. Mindenféle boldogság pótlékokat keresünk, és úgy gondoljuk, hogy majd ezek boldoggá tesznek bennünket, ha ezt megszereztem, vagy azt megszereztem, vagy ezt csinálom, vagy az lesz velem, akkor majd boldog leszek. És aztán kiderül, hogy nem megy. Az is hiba szokott lenni, hogy sokan összetévesztjük a boldogságot a boldogulással. Mert ez nem ugyanaz. Mert a mai világ különösen, de már régen is így gondolkodott, hogy boldogulni kell az életben. Menjenek jól a dolgok, és meg tudjuk venni ezt, azt, ha mindenünk meg lesz, akkor majd boldogok leszünk. Aztán az ember körülnéz és lát egy néhány tehetős embert, akinek valami sikerült ebből, és kiderül, hogy minden csak nem boldog. Hogy lehet ez? Nos, hát az a hiba, amit mondtam is, hogy nem jó helyen és nem jó dolgokban keresi az ember a boldogságot. Fontos megértenünk, hogy a boldogság lényege az nem egy érzés. Mert a boldogságot ugye érzésnek szoktuk tartani, és hát egy jó érzés, de jó hangulat, hanem ez tulajdonképpen a Biblia szerint egy csodálatos állapot, egy csodálatos helyzet, amiben egy ember kerülhet. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt valami mámoros érzéseket kell keresnünk, és lehetőleg abban megmaradnunk állandó jelleggel. Ezt nem is bírná ki az ember egyébként, csak így próbálják ezt csinálni, ismerjük a következményeit. Nem, tehát itt valami olyasmiről van szó, ami akkor is megvan, ha én azt pont nem érzem. Ha én pont most olyan helyzetben vagyok, hogy talán nehézségek vesznek körül. De hát akkor, hogy mitől boldog az ember, ha ilyen helyzete van? Egy kép jutott az eszembe, amit láttam valahol, ti is láttátok biztos, mert sokan használják ezt a jellegzetes képet. Két kezet látunk, közötte egy kis gyermeket. aztán az UNICEF-nek a jelképe is egyúttal ez. De ezen kívül sok más alkotásban is felfedeztem, sok művész alkotta ezt meg, hogy mi történik itt. Egy kis gyermek van két oltalmazó kéz között. És erre lehet azt mondani, hogy ő boldog. Ez a boldog ember. Miért? Nem azért, mert nem lehetnek kisebb-nagyobb panaszai, vagy akármi, de védve van, biztonságban van. És mi tudjuk, hogy ezt a védelmet Isten adhatja meg nekünk, és meg is akarja adni. Tehát az Úr bennünket tényleg boldoggá akar tenni, és ez akkor lehet meg, akkor történhet meg az életünkben, hogyha ott van az életünk, mint egy Isten két keze között. Egy felkiáltás fogott meg engem ebből a történetből. Nem tudom, figyeltétek-e, mikor a történet elején azt olvassuk, hogy az egyik vendég szólal meg egy vendégségbe. Jézus, és Jézus is ott van, és ez azért volt talán szokatlan, mert ezt egy fő farizeus házában látjuk, ezt a vendégséget, aki meghívta Jézust. Tudjuk, hogy nem nagyon szerették Jézust ezek a farizeusok, de azért kíváncsiságból egy-egy meghívta, és Jézus nem utasította vissza, nem nézte le őket, pedig nagyon sokszor bántották. Elment hozzájuk. Itt is részt vett egy vendégségen, itt az igénk előtt, ez van éppen leírva, és tanította őket Isten országáról, arról, hogy milyen más lelkület uralkodik az emberben, ha az Isten országának a tagja, ha Isten követője, ha Isten gyermeke. Egy szóval ezekről beszélt Jézus, miközben hallgatva őt az egyik farizeus, egyik vendég hirtelen fölkiáltott. És azt mondta, hogy de boldog ember az, aki az Isten országának a vendége. Aki eszik kenyeret az Isten országában, így olvassuk a Károli Bibliában, az újfordításban meg így. De boldog ember az, aki az Isten országának a vendége. És látjuk, hogy Jézust nagyon mélyen érintette ez a felkiáltás. Egyrészt bizonyára örült neki, hogy végre valaki rájött arra, hogy hát tényleg a legnagyobb jó, ami velünk történhet, ha az Isten országának a tagjai, részesei lehetünk. Ugyanakkor viszont mélyen elszomorította az, hogy ugyanezt mondja ez az ember is, hogy boldog, aki az Isten országának a vendége, de valóban annak tartjuk. Annak tartjátok? Ez számotokra a legfőbb boldogság, tényleg? És így született meg a szívében ez a bizonyos példázat, minek az első felét most elolvastam előttetek. Sőt, aztán még egy másik változata is megszületett később, amiről majd szintén fogunk beszélni az esték során. Tehát Jézus válaszul mondta el ezt a történetet, a nagy vacsora példázatát, vagy királyi mennyegzőnek is mondjuk aztán a későbbiek után. Tehát ezért mondta el, hogy föleszméltesse, hogy eszméltesse az ő hallgatóit, és most bennünket is. Tényleg, első pillanatra mi is rábólintunk, hát hogyne, aki az Isten országában ott lehet, az biztos, hogy boldog ember. De aztán tényleg el kell rajta gondolkoznunk, hogy így tartjuk, így van ez. Valóban ezt tartod te is a legfontosabbnak, a legjobbnak, a legnagyobbnak az életedben? Mert Jézus szomorúan látta, hogy dehogy is tartják olyan fontosnak. Szép-szép, bólogatnak, de hogy igazán komolyan vennék, hát mi komolyan vesszük? Te, én, mindnyájan, akik itt vagyunk. Nekünk tényleg ez a legnagyobb boldogság? Szerintünk ez? És részünk is van benne? Vagy csak egy ilyen általános megállapítás ez az egész? Nos, nem könnyű kérdés ez, és én nagyon szeretném, ha ezen a négy estén mindegyiken komolyan elgondolkoznak mindenki azon, hogy tényleg ez a legnagyobb boldogság az életemben, hogy Istenhez tartozhatok, hogy az ő országának a tagja lehetek. Tulajdonképpen nagyon sok mindent elmond Jézus ebben a példázatban. Sok-sok dolognak, sok-sok kérdésnek, válasznak kimeríthetetlen tárháza ez a példázat. Minél többször olvasom magam is, annál jobban belecsodálkozok, hogy milyen csodálatos gondolatok vannak ennek a mélyén. Mi minden van benne, amit az Úr ezzel közölni akart velünk, veled, velem, mindnyájunkkal. És én szeretném, ha a hét végére mindnyájan meggazdagodhatnánk ennek a csodálatos példázatnak az üzenetével. Mert sokkal több van benne, mint amit első pillanatra látni lehet, és gondolhatnánk. Mert arról van tehát szó ebben az igében, hogy Jézus, ami igazi boldogságunkat akarja megadni, ezért mondtam, hogy biztos örült annak, hogy valaki végre ezt kimondta. Érdekes, csak egy embernek jutott az eszébe. De még jó, hogy legalább ezt kimondta. De ugyanakkor viszont Jézus azt szeretné, hogy ezt ne csak kimondjuk, mint egy olyan általános óhaj, hanem legyen is részünk benne. Mert tudjátok, az a szörnyű nagy baj sokszor a mi gyülekezeteinkben is, hogy sok mindent tudunk, meg sok mindenre bólogatunk, hogy persze, persze, hát így van ez. Csak éppenséggel nincs részünk benne. És ez borzasztó nagy baj. És ezért kell evangelizációkat is tartani, hogy Isten fölrázhasson bennünket, az Úr Jézus Krisztus is fölrázhasson, mint ahogy föl akarta rázni ezeket az embereket is, akik aztán ott többiek is nyilván meghallották Jézusnak a történetét, amiben megmutatta, hogy hogy is van ez a valóságban. Tényleg olyan borzasztó, nagy boldogságnak tartjátok ti ezt? Hát, így mondta el ezt a történetet, példázatot, amivel azt szerette volna, hogyha pörrázhatja a hallgatóit, és igazi vágyat támasztott a szívükben az Isten országa után. Magáról az Isten országáról talán nem kell sokat magyaráznom, hiszen biztosan hallottatok róla meg, hát sokszor benne van az igében is, találkozunk vele. Annyit tudnunk kell, mindnyájan biztosan tudjátok, hogy nem egy országról van itt szó, már olyan értelemben legalábbis, mint egy földi ország, hanem Isten közelségéről, Isten uralmi köréről, amiben bele lehet közvetlenül kerülni. Tehát az Istennel való személyes kapcsolatnak egy különleges formája ez, amiben hívogat bennünket Jézus. Mert tudja azt, hogy ez a legfontosabb, hogy belekerülj az Isten uralmi körébe. Vedd észre, hogy az Isten bejelenti a királyi igényét a te életedre, és ez egy nagy kiváltság, egy nagyon nagy ajándék. Későbbiekben ezt látni is fogjuk. Tehát az Isten országa az egy kapcsolat. Az egy kapcsolat, az Istennel való személyes kapcsolat, személyesebb kapcsolat, mint az általános vallásosság, amiket mi gyakorlunk, amit én magam is gyakoroltam gyerekkoromban, fiatalkoromban, hiszen Isten kegyelméből templomba járó emberke voltam, és hát ez engem nagy büszkeséggel töltött is el, mert korombeli társaim közül nem sokan jöttek a templomba annak idején. De én mentem, és dicsérgettek is érte, hogy ez egy rendes fiú. És azt hittem, hogy minden rendben van. Később jöttem rá, és az Isten kegyelme volt, hogy dehogy van rendben. Mi közöm van nekem az Úrhoz? Kisült, hogy személyesen semmi. Az, hogy ott vagyok, az, hogy részt veszek, figyelek vagy nem figyelek, ahogy éppen adódott, de hogy nekem közöm volna igazán személyesen hozzá, nem is tudtam, hogy ez ilyen is egyáltalán lehet. És olyan kegyelmes volt, hogy elhozta az életemben azt az időt, amikor végre rádöbbenhettem, hogy tulajdonképpen át kéne adnom magamat neki, mert Istennel kapcsolatban csak úgy lehet igazán az ember, ha az ő országának, az ő uralmának, az uralmi körének a tagja. Hát erről persze tulajdonképpen félni szoktunk, pedig nem kell tőle félni, majd erről is lesz szó. De hogyan kezdődik ez az egész dolog? Figyeljünk meg, hogy hogyan kezdi Jézus. Így olvassuk, hogy egy ember, amikor tudjuk, hogy tulajdonképpen ezt később így is nevezi, hogy a király, egy király az vendégséget készített, és az is kiderül, hogy méghozzá az ő fiának a menyegzőjére, egy vendégséget készített, és erre sokakat meghívott. Tehát azt látjuk, hogy Istent úgy mutatja be Jézus, mint egy olyan királyt, aki nem akar megmaradni magában, a maga gazdagságában, maga örömében, hanem ő vendégeket akar hívni az ő menyegzőjére, már tűnik a fia menyegzőjére. És ez az, ami a legfontosabb, amit Istenről megtudhatunk, tehát, hogy Isten törődik velünk, törődik veled, téged is oda akar hívni a maga közelébe. Mi nem vagyunk minden további nélkül Isten közelében. Az ő házában igét hallgatva, énekelve valóban nagyon jó lenni, és ez a legjobb, amit tehet az ember először, hogy hát az Isten házába megy és hallgatja az Isten szavát. De ez nem elég. Isten ennél többet akar. Isten nem akar idegen maradni a számodra, Isten igenis a te urad, királyod, sőt, édesatyád akar lenni. És erre pedig el lehet és el is kell jutni. Tehát azért hangsúlyozom mindjárt az elején, hogy hát a király az nem egyszerűen csak bemutatkozik, hogy én vagyok a te urad, a te Istened, ugye ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, ismerjük az ő szabát, parancsolatait, a 10 parancsolat így kezdődik. De Isten ennél többet akar. De azt akarja, hogy a te életednek is ura, személyes királya, személyes atyád lehessen. És hát tulajdonképpen honnan lehet tudni, hogy Isten így hívogat bennünket? Hát onnan lehet tudni, hogy hangzik az evangélium. Ez egy nagy csoda és nagy kegyelem, hogy az evangélium hangzik most már évezredek óta. A közvetlenül 2000 éve Jézus ideérkezése óta. Tehát igenis azért hirdetteti az evangéliumot, hogy meghalljuk az ő hívását. Pedig hányszor akarták már elhallgattatni, ha végignézzük az egyház történetét, sokszor százával égették el a bibliákat, mert minek azt olvasni? Elég az, ha bemennek a templomba egy kis szagos misére, ahogy mondták annak idején. És ez elég. Hát nem elég. A király ennél többet akar, és olyan jó, hogy az ígét nem lehetett elhallgattatni. Isten ígéje nincs bilincsbe verve, és hangzott, és hangzik még most is, ebben a mi mai korunkban is. És te is biztosan hallottad már. Lehet, hogy kisgyermekkorodban, vagy már felnőtt korodban, vagy nem tudom mikor és hogyan, most is hangod, mert Isten azért küldött ide, hogy ezeket elmondjam itt nektek is. És olyan jó az, hogy Istennek terve van, szándéka van tehát velünk, és hangzik felénk a meghívás, jöjjetek el, mert immár minden kész. A király mindent elkészített. És mennyi mindent kellett megtennie, hogy minden kész legyen. Ha bele tekintünk a Bibliánkba, akkor láthatjuk Istennek azt a fantasztikus munkáját, amivel készíti számunkra az utat és a helyet, ahova vár bennünket. Igen, minden kész. De mi van e mögött? Nagyon sok minden van. legfőképpen azban, amit ugye mindnyájan eszünkbe tudunk venni, a kereszten halljuk a szót, hogy elvégeztetett. Ismerjük Jézusnak ezt a szavát. Nagyon sokba került, hogy ez elvégződhetett, hogy te és én ott lehessünk az ő országában. Volt erre már valami válaszod? Mondtál erre neki valamit? Vagy csak tudomásul vetted? Úgy vagyunk mi ezzel, hogyha valami jót mondanak, könnyen zsebre tesszük. És azt hiszük, hogy hát persze, mert ez jár neked. Hát egyáltalán nem jár, erről szó sincs. Hanem arról van szó, hogy a király szeret téged, és elkészített mindent, hogy te neked is részed lehessen az ő örömében. És hát olyan jó, hogy a királyi palota ajtaja nyitva áll mindnyájunk számára. Csodálatos ez a meghívás, de vajon annak tartjuk-e, ugye az elején is már ezt hangoztattam, és Jézus is ugye éppen ezt akarta itt aláhúzni, hogy bizony az emberek többsége, döntő többsége nem tartja azt egyáltalán annak. Sőt, még a templomos nép sem. És így mutatja meg ezt Jézus, hogy hát nyilvánvaló, hogy mindenkinek megvan a maga oka arra, hogy ennek ne legyen, ezen ne kelljen neki részt vennie. És itt felsorolja a válaszokat, amiket adnak arra az emberek, ugye, amikor a szolgája bekopogtat hozzájuk, hogy gyertek, immár minden kész, elmegy a hivatalosakhoz, akik hát tudtak erről az egészről, számíthattak is rá, és amikor bekopogtat, akkor miket mondanak? Hát ilyeneket mondanak, ugye, hogy mentegetőzve mondja az egyik, szántóföldet vettem, meg kell néznem, nem mehetek. Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom ezeket, nem mehetek. Most nősültem, ezért nem mehetek. Kérlek téged, ments ki engem! Igen, hát mindenkinek sok dolga van, tényleg. Mindnyájunknak. És ahogy az élet halad előre, egyre több dolga van az embernek. Egyre bonyolultabb az élet, és sok mindenfélében eleget kell, hogy tegyünk. De azért itt mégis hamisan cseng ez az egész. Hamisan cseng, mert úgy van ez, hogy akit szeretünk, ahhoz, ha törik, ha szakad, elmegyünk. Akihez viszont nem megyünk el, ahol csak kifogásaink vannak, ott valami másról van szó. Miért nem mentek ezek el? Tényleg nem értek rá? Hát ezeket tényleg meg kell csinálni, amikről itten beszélnek. De az nem létezik, hogy ne tudták volna valahogy megoldani. Csak akkor nem tudja az ember megoldani, ha nem szereti azt, aki hívja. Erről van szó. És tulajdonképpen ez a fő kérdése mindig a mi életünknek, hogy szeretjük-e azt, aki hív bennünket. És ne mondjunk rá könnyedén igent, mert hányszor hívott már téged is, magamról is tudom, engem is sokáig hívogatott. És nem mentem. Lélekben nem. Külsőleg igen, belsőleg nem. Nézzen mindenki magába, hogy vajon hogy van ezzel. A hívást biztosan hallottátok már. Gyermekkorotokban, felnőtt korotokban, máskor nem most. Mi a válaszod? Tudnék, a hívásra válaszolni kell. A hívás, a kérés, az mindig olyan dolog, ami nem maradhat önmagában. Arra mindig valamit válaszolni kell. Te mit válaszolsz? Tudom, neked is sok dolgod van. Tudom, hogy sok mindenféle más is elfoglal, meg sok minden mást is meg kell csinálni. Nem lehet örökké a templomban ülni, ugye mondta valaki. Hát persze, hogy nem. Nem is erről van szó. De hogy a király hívására igent mondjon az ember, az ő közelébe, oda menjen az ember, lélekben legalábbis. Azt viszont meg lehet tenni. Nem igaz, hogy nem lehet megtenni. Csak az nem teszi meg, aki nem szereti a királyt. És hát ez a fő kérdés, hogy vajon szereted-e őt? Mert tulajdonképpen nyilvánvaló, hogy ő szeret minket, hiszen mindent megtett értünk. Ahogy elmondtam az előbb, jöjjetek el, mert immár minden kész, ez neki nagyon sokba került. De ő ezt véghez vitte, az ő fiának az életébe került, még az ő fiát is odaadta. És mi a mi válaszunk kell nekünk? Amikor Jézus itt beszél, ugye tulajdonképpen a Izrael népéről, a választott népről beszél először is, mert ő hozzájuk küldte el, éppen őt, Jézust, a mennyei atya. És egy másik példázatból is tudjuk, de a gyakorlatból is látjuk az ő életének a leírásából, hogy arról volt szó, hogy majd a fiamat meg fogják becsülni. Aztán megbecsülték. Ugye? 30 ezüst pénzre, keresztfára, kínos halálra, korbácsütésekre, gúnyolódásra. Hát igen, Jézust mi emberek így fogadtuk. Isten elküldte az ő fiát, az ő egyszülöttét, az egyetlen szeretett fiát, és azt sem besültük meg, hanem keresztfára vertük. Sokan azt mondják, ó, hát ezek a zsidók, ugye ők csinálták. A dolog nem ilyen egyszerű. Isten gondoskodott róla, hogy ne mondhassuk azt, hogy talán egy nép, hát igen, ők ilyenek. Ott voltak a pogányok is. A rómaiak minket képviseltek, akik nem vagyunk zsidók. A világ minden népe bűnös ebben. Úgyhogy ne fogjuk csak ő rájuk. Gondoljunk csak saját magunkra. Vajon nekünk igazán fontos-e Istennek a dolga, Istennek a szeretete? És észrevettük-e már, hogy ő nem megrabol, hanem megajándékoz, ahogy mondta egyszer egy lelkész kollégám. És nagyon igaza volt. Jézus nem megrabol, hanem megajándékoz. Úgy jött ezen ő egyszer egy kis történet jutott eszembe, egy ifjúsági gyermekhéten, lányhéten, amikor is, hát ilyesmikről volt szó, nem tudom mi volt az ige, de azt mesélte aztán valaki, hogy volt ott egy lány, aki nagyon küszködött, különösen küszködött a dologgal, és hát a vége felé már próbálták unszolgatni, hogy hát gondold meg, és hát döntsd már el, hogy légy az Úr Jézus követője. Add neki a szívedet. A lánya szorultságával hirtelen fölkiáltott, és ezt mondta. De értsétek már meg, hogy kár lenne értem. Hát nagy nevetés lett belőle. De nagyon jól kifejezte azt, ami a szívében volt. Mert az ember azt hiszi, hogy kár lenne érte. Hát ő is azt hitte, hogy kár lenne az ő fiatal életéről. Ő mindent ki akar még próbálni. Ő még semmit sem próbált ki. Még semmi sem ment igazán keresztül. Hát ő ezeket mind ki akarja próbálni, ezt a sok jót, amit az élet kínál. Aztán elkezdtek beszélgetni rajta, hogy mesélték, hogy na aztán tényleg akkor lenne kár érte, ha Jézusnak adná a szívét. Nem akkor lenne kár érte, ha végigcsinálná mindazt a sok nyomorúságot, amiről azt hiszi, hogy jaj, de jó lenne ezeket kipróbálni. És hála Istennek a vége felé kezdett világosodni előtte, hogy hoho, hát akkor lenne kár értem, ha én elszalasztanám most ezt a lehetőséget. Igen, testvérek, mert az ember azt hiszi, hogy az Úr meg akar minket rabolni minden örömtől, minden gazdagságtól, minden jótól az életben, és valami savanyú, keserű, ábrázatú életre akar minket elvezetni. Milyen jó, mikor az ember egyszer csak rájön, hogy fú, hát szó sincs róla, nem erről van szó. Amit Jézus elvesz, az rossz. Amit viszont Jézus ad, az pedig jó, az igazi jó. Még ha először nem is így látja az ember, később rájön. Magam is így tapasztaltam, bizonyíthatom, hogy igenis az a jó, amit az Úr tesz. Mind jó, amit Isten tészen, mondja egy szép énekünk is. Nos hát, tulajdonképpen az a helyzet, hogy válaszolni szokás ugye a meghívásra, a hívásra, de sokszor félünk a válaszolástól, a válaszadástól. Miért? Mert úgy érezzük, hogy az elkötelez bennünket. És az miért baj? Mert hát, hogyha már az ember odalépett, odaállt, akkor akkor hát illő lenne ott is maradni. Hát ez igaz, persze, így van. De ez az elkötelezés, ez valami megkötözés. Dehogy megkötözés. Ez a legnagyobb szabadság, amire egy ember eljuthat. Amikor Jézus szavára igent mond. Ha nem, akkor megmarad abban, amiben volt. És ez a legnagyobb rossz, ami az életben történhet. Olyan maradsz, amilyen most vagy. Jézus nélkül. Isten nélkül. És az Úr könyörüljön rajtunk, mindnyájunkon, hogy valóban az ő hívására igent mondjunk végre a szívünkbe. Merjünk igent mondani, mert azért kell ezt ennyiszer hangsúlyozni, mert az Úr nem akar bennünket kényszeríteni. Erre is van egy példa, egy festmény, talán hallottátok már ezt a példát, ugye a kopogtató Jézusnak a példáját. Erről van egy szép ének is, amit a végén majd elénekünk. Hogy Jézus ott áll a szívünk ajtaja előtt és kopogtat. Lefestette egy festő, egy olyan nagy falat vagy kerítést festett, amiben van egy kapu, egy jó öreg rozsdás sarkokkal, és hát nézték, ott áll előtte egy pásztor, pásztorbottal, ez Jézus, ez meg a szívünk ajtaja. És akkor valaki fölkiáltott, mikor ott a festővel együtt nézegették a képet. Hó, valamit elrontottál. Mit? Nem festettél az ajtóra kilincset. Már minden megvan, csak kilincs nincs. Azt mondta, hogy hát nem véletlenül tettem ám. Miért? Mert van itt kilincs, csak az belül van. Belül van. Hát igen. Mert ez azt akarja jelenteni, hogy neked kell megnyitni a szívedet. Nem Jézus akarja erőnek erejével betörni az ajtót. Ő azt akarja, hogy behívd. Azt akarja, hogy te nyisd ki. Nem tudná betörni, de hogy nem tudná, hogy ne tudná. Van rá hatalma. De ő nem úgy akar bemenni. Hanem úgy akar, hogy végre te is örülj annak, hogyha ő bemegy. Örülj annak, hogy jaj, de jó, hogy nem maradok egyedül. Bejön hozzám Jézus. És az ő gyermeke lehetek, és vele együtt élhetek. Egy új életet, egy más életet. És bizony olyan jó lenne, hogyha észrevennénk, hogy ezt akarja adni Jézus. Azt akarja, hogy beengedjük. Azért kopogtat. Kopogtat sok mindennel az életünk ajtaján. Sokszor bajokkal, nehézségekkel, örömökkel is néha. De mindenképpen kopogtat. Ezt tessék tudomásul venni, hogy nem véletlenül vannak a dolgok. Mindig van valami célja ezeknek az életedben, akármi történik veled. Mert Jézus közel akar jönni hozzá, sőt, be akar jönni hozzá, sőt, benn akar maradni nálad. És könyörüljön meg az Úr, hogy erre a kopogtatásra, erre a hívogatásra igennel feleljünk. Tudunk mi mondani mindenféle kifogásokat, mint ezek az emberek is mondtak, de kiderül, hogy ezek mind hamis kifogások. Az igazi kérdés az, hogy hajlandó vagy-e beengedni az ég és föld urát a te életedbe. Mert ennél nagyobb dolog és jobb dolog nem történhet veled. Ő ezért jött, és tudja azt, hogy nekünk szükségünk van ő rá. De nem töri ránk az ajtót. Azt akarja, hogy mi nyissuk ki, hogy te nyisd ki, mint ahogy annak idején nekem is rá kellett jönni erre, hogy meg kell nyitni előtte, és ezt el kell neki mondani. Jöjj, Uram! Jöjj be az én szívembe is! Légy az én életemnek az Ura! Hát ez az az üzenet, amit most szerettem volna átadni. Könyörüljön rajtunk az Úr, hogy ne maradjon az a bizonyos ajtó zárva a te életedben sem. Mert be kellene engedni Jézus. Nem kötelező, de nagyon-nagyon szükséges. És aki megérzi ezt, megérti ezt, és aki megteszi ezt, annak az életében csodálatos változások kezdődnek. De majd erről későbbiekben is lesz szó. Könyörüljön rajtunk az Úr, hogy engedni tudjunk az ő kopogtatásának. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te boldogságot hoztál nekünk, és sokszor mi is fölkiáltanánk ezzel az emberrel, hogy hát ez a legnagyobb boldogság, ha valaki ott lehet az Isten országában, de vajon tényleg boldogok vagyunk, és boldogságnak tartjuk ezt. Szomorúan láthattad ott is a te kortársaid között, Urunk, amikor a földi napjaidban itt jártál, hogy bizony nagyon sokan nem tartották ezt boldogságnak. Sok minden más boldogság kellett nekik, de ez nem. És ma másképp van, ma sincs másképp, látjuk, Urunk. És olyan sok-sok szomorúságot okozunk neked azzal, hogy minden kell nekünk, csak éppen a veled való élet, veled való közösség nem. Pedig enélkül tönkre megy, elpusztul az életünk. Kérünk téged, hogy most, hogy megszólítottál bennünket, ne menjünk el úgy, hogy ne válaszoljunk a szívünkben valamit neked. Kérünk téged, hogy kegyelmedből, lelked által indíts arra, hogy ki tudjuk mondani, Uram, jöjj be hozzám, és légy az én életem ura is. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből erre készítettél alkalmat, most is, és ezután is. Könyörülj meg rajtunk, kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, szeretete, szent lelke, legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Szeretettel hívogatom a kedves testvéreket a holnap esti alkalmunkra, ahol tovább folytatjuk a Jézus példázatának az üzenetét keresve, a figyelést, őráfigyelést. Kérjük, hogy gyertek el és hívogassatok másokat is. Ha valakinek személyes kérdése volna, bármivel kapcsolatban, főleg ezzel, de bármi mással is, szeretettel hirdetem, hogy itt vagyok, itt vagyunk feleségemmel, és itt vagyunk közöttetek, és napközben is, akinek módja van, vagy szükségét érzi, azt kérem, jöjjön el. Készszívvel beszélgetünk, és segítünk, amennyiben tudunk. Most pedig a záró éneket énekeljük, a záró énekünk pedig a 459. ének legyen, amire céloztam is ezzel a festménnyel, amelyik ebből a 457, igen, 457-es számú énekünk. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Énekeljük el mind a három versét. Thank you. áldás békességet, Isten velünk viszontlátásra holnap este.